Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 18-án csütörtökön. A mai műsor első részében azokkal a részvényekkel foglalkozunk, amiknek az extrém árfolyam emelkedése mögött kisbefektetői csoportok állhatnak, akik már korábban is képesek voltak kevésbé ismert vagy csőd közelben álló cégek árfolyamait az egekbe repíteni.
Maga a közösségi tőzsdézés pedig még a koronavírus járvány kitörésére eredeztethető, oda vezethető vissza, amikor is így a világszintű lezárásoknak köszönhetően ugye rengeteg fiatalra szakadt rá váratlanul nagyon sok szabadidő, és hát ugye rengeteg pénz, például az Egyesült Államokban, ugye elsősorban a stimulus csekkeknek köszönhetően, és hát ennek a két körülménynek az együttállása tulajdonképpen a tőzsdék irányába indított el nagyon sok fiatalt, kvázi mint egy új hobbiként, ilyen közösségteremtő lehetőségként, mint egy sportfogadási jelleggel kezdtek el kereskedni a menő részvényekkel a kisbefektetők.
A mém részvény jelenségről Mohos Kristófot, a Portfolio részvényelemzőjét kérdezzük. Az adás második részében az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeiről, a Krím-félszigeten történt robbanásokról lesz szó. A félszigeten az orosz csapatok komoly veszteségeket szenvedtek el, azonban a támadásokat Ukrajna nem vállalta magára, viszont felmerült egy radikális iszlamista csoport neve is. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 18-án. Folytatódik a mém részvény őrület, nem állnak le a Wall Street becses kisbefektetők. Két héttel ezelőtt a Checklistben már foglalkoztunk egy hongkongi székhelyű fintech vállalat részvényével, amit váratlanul és nem várt mértékben kezdtek vásárolni, most pedig egy másik részvényt nézett ki a Reddites közösség, aminek árfolyama 3 hónap alatt 582%-ot emelkedett. A témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a Portfolio részvényelemzője. Szia Kristóf, üdvözöllek a Checklistben.
Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
Mielőtt megvizsgáljuk konkrétan, melyik cégről és melyik részvényről van szó, kérlek idézz fel a hallgatóknak, akik esetleg nem hallottak a Wall Street Bets jelenségről, hogy mi ez pontosan.
Maga a Wall Street Bets egy amatőr kisbefektetőkből verbuválódott közösség, ugye Reddit felületén, és hát ugye több százezer követője és posztolója is van ennek az oldalnak, és alapvetően ilyen tőzsdei, gazdasági témákban szokott itt menni a tartalomgyártás, inkább mémek és poénkodások formájában. És hát tulajdonképpen a közösségi tőzsdézés legfontosabb platformjáról beszélünk itt. Maga a közösségi tőzsdézés pedig még a koronavírus járvány kitörésére eredeztethető, oda vezethető vissza, amikor is így a világszintű lezárásoknak köszönhetően ugye rengeteg fiatalra szakadt rá váratlanul nagyon sok szabadidő, és hát ugye rengeteg pénz, például az Egyesült Államokban, ugye elsősorban a stimulus csekkeknek köszönhetően. És hát ennek a két körülménynek az együttállása tulajdonképpen a tőzsdék irányába indított el nagyon sok fiatalt, kvázi mint egy új hobbiként, ilyen közösségteremtő lehetőségként, mint egy sportfogadás jelleggel kezdtek el kereskedni a menő részvényekkel a kisbefektetők. Eleinte ilyen Tesla, Amazon, Netflix és ehhez hasonló részvényekkel kereskedtek. Viszont aztán ugye a buli akkor hágott úgy igazán a tetőfokára ebben a történetben, amikor ugye a kisbefektetők felfedezték maguknak az úgynevezett short squeeze jelenséget, azaz ugye olyan papírokkal kezdtek el kereskedni, illetve azokat kezdték el felvásárolni, amiknek így aránylag magas volt a short állománya. És ugye, hogyha ezeknek a papíroknak hirtelen elkezd nagy mértékben emelkedni az árfolyama, akkor egymás után beindulnak a short lezárások, azaz kvázi vissza kell venniük a részvényeket a shortosoknak. Innen pedig ugye könnyen belátható, hogy ez egy spirálszerű árfolyam emelkedéshez vezet, és egészen komoly rallikat lehet akár egy-két napokon belül is látni. Ilyen jelenségeket láthattunk tavaly több ízben is, ugye eleinte a GameStop-pal és az AMC-vel kezdődött ez az egész történet.
A GameStop és az AMC örület után volt egy viszonylagos csend. Idén viszont már a második részvényt nézték ki maguknak a kisbefektetők. Hogy áll az AMTD Digital részvény, amiről két hete beszéltünk?
Kicsit pontosítanék, egész pontosan most már a harmadik részvény van, ami gyors egymás utánjában megakadt így a Wall Street becsesek radarján. Korábbi podcastban volt szó a hongkongi vállalatról, amit te is említettél. Hát itt gyakorlatilag egy ilyen klasszikus 3 napig tartó csodáról beszélhettünk. Tehát, hogy amilyen hirtelenséggel felszárnyalt az árfolyam, gyakorlatilag több száz, több ezerszeresére, olyan gyorsan ki is pukkant lufiszerűen ez a történet. Szóval mindezt inkább a majd előszeleként lehetett tekinteni az eseményeknek most így visszanézve. Viszont aztán rögtön ezután jött egy újabb, talán még ennél is nagyobb volumenű sztori, ahol is egy már konkrétan csődbe ment kozmetikai vállalat részvényére ugrottak rá a Wall Street becces srácok, és hát repítették így egészen éteri magasságokba az árfolyamot. Itt viszont egyébként egy kvázi ilyen fundamentális, vagy gyakorlatilag értelmes ok is meghúzódott a háttérben, ugyanis a Morgan Stanley az előző negyed évben már bevásárolt valamiért a bajba jutott cég részvényeiből. Egyébként külön elemzést nem hoztak le, hogy miért történt ez meg. Minden esetre erre is felkaphatták ugye fejüket a befektetők. Itt érdemes kiemelni azt a párhuzamot is, mondjuk tavaly is volt egy ehhez hasonló sztori, tehát hogy ez a logika mögötte, hogy mentsük meg ezt a bajba jutott vállalatot. Tavaly például a Hertz autókölcsönző vállalat gyakorlatilag már csőd eljárás felszámolás alatt volt. Az utolsó pillanatokban, amikor még lehetett kereskedni a részvényekkel, akkor jöttek a kis befektetők és tolták fel annyira az árfolyamot, hogy kvázi meg tudták menteni ezt a vállalatot. És hát hasonló retorika mentén ment ezzel a ugyancsak csődbe került vállalattal ez a történet.
A cikkedben viszont egy harmadik részvényről írsz. Mit kell tudni erről, amit most kipécéztek maguknak, mivel foglalkozik a cég, milyen múltja van, és mi történt az árfolyammal az elmúlt napokban?
Igen, igen, szóval az igazán nagy sztori az tényleg csak most jött el a harmadik részvénynél, tehát ahogy mondtam is, az első kettő az olyan előszél, per felvezetése volt ennek a történetnek. Most viszont már sokak által újabb GameStop-ként emlegetett durranásról beszélhetünk a Bed Bath & Beyond nevű vállalatnál, ami egy amerikai kiskereskedő cég, ami elsősorban háztartási eszközöket, bútorokat kínál maga a vállalat, és egyébként már többször is csődközeli állapotba került az elmúlt években, és idén is számos üzletet zártak be az Egyesült Államokban, és hát nem bírják az árversenyt. Tehát fundamentálisan az a lényeg, hogy egyáltalán nem egy jó állapotban lévő cégről van szó, nem feltétlenül jó kilátásokkal rendelkező cégről, de hát ugye ez sosem zavarta igazából a Wall Street becseseket, sőt, ugye a short squeeze lehetőségre vadászva, amiről már az előbb beszéltünk, itt jellemzően olyan vállalatokat keresnek a kiskereskedők, amik a rossz jövőbeli kilátások miatt kifejezetten magas short állománnyal rendelkeznek, és ez tökéletesen igaz a Bed Bath & Beyondra is. Még egy párhuzam így a korábbi eseményekkel kapcsolatban, hogy még azt fontos tudni, hogy már a tavalyi, ugye a 2021-es rallyknál is így a közkedvelt mém részvények, sztár részvények közé tartozott ez a papír, szóval igazából nem volt újdonság a kis befektetők számára ez a történet. Ugye, ami pedig az árfolyamat illeti, július végi szinthez képest már megtöbbszöröződött egy részvény értéke, és hát ugye az elmúlt napokban indult be igazán a szárnyalás, és hát ezzel párhuzamosan egészen, hogy is fogalmazok, tehát ilyen frenetikus parti hangulat, buli hangulat van most a Wall Street Bets subredditen, ugye rengeteg posztot lehet látni, ugye mémeket, lájkokat, annyi lájk van már egy-egy poszton, ami tényleg az első és a második nagy short squeeze-t idézi a tavalyi időkből, és tehát ezért már csak egyébként hőső szemlélőként is szerintem érdemes lehet ellátogatni az oldalra, és elég jól lehet szórakozni az ott összerakott tartalmakon. Gyakorlatilag az zajlik, hogy így egymásra kontrázva bátorítják egymást az újabb vásárlásokra, ugye egy nagy mellénnyel megosztják a screenshotokat a 2-3 óra alatt összekapart profitokról, meg ami egyébként még egy nagyon érdekes adalék, és ez szerintem fontos kiemelni, mert ez egy újdonság a korábbi, ugye a tavalyi eseményekhez, tavalyi narratívához képest. Tehát a körülmények, az infláció, az egekbe szökő megérhetési költségek, meg ez az általános kilátástalanság hangulat, ez ad mint egy ilyen tartalmat és egy ilyen hátteret, kvázi egy indokot erre az egész fellángolásra, és elég sokan úgy gondolkoznak, így a vezető posztoknál is lehet látni olyan jellegű tartalmakat, hogy hát ha már úgyis ennyiben meg annyiba kerül minden, ugye a pénzünk is elértéktelenedik, nem tudom mi lesz a jövőmmel, már minden ég, akkor végül is miért ne próbáljuk ki ezt az egész sztorit. Tehát hogy tényleg van egy ilyen apokalipszis előtti ilyen abszolút jóló hangulata a dolognak, ez is egyszerre ijesztő, meg tud egyszerre vicces lenni.
Igen, láttam a mémeket és a megosztásokat, tényleg van köztük igazán vicces. Miközben ez zajlik a Wall Street Bets körül az interneten, közben mik a reakciók a Wall Street-i tőzsdecápák, a nagy befektetők részéről, ők hogyan reagálnak az ilyen kis befektetői akciókra?
Egyelőre még csönd van a történet körül, nincs olyan nagy média visszhangja sem. Többek között azért nem akkora szenzáció, mint tavaly volt, mert hát ilyen már történt így a közelmúltban, és maga a Wall Street Bets sem egy új jelenség, illetve a vállalat a Bed Bath & Beyond vezérigazgatója sem szólalt meg. Tehát összességében az elmondható, hogy elég korán kaptuk el ezt a történetet, mindössze 4-5 napja zajlik magának a részvénynek a felpumpálása, meg ugye a korábbi sztorikat, amikről az elején beszéltünk, azok is legfeljebb egy másfél hetes történetek. Arra viszont ugye emlékezhetünk, hogyha párhuzamot akarunk hozni a tavalyi sztorival, hogyha esetleg most is addig eszkalálódna a helyzet, hogy hát akkor elég komoly botrányok voltak így a kereskedési platformok korlátozásai miatt, ugye nem engedték egy bizonyos részvénymennyiség után vásárolni a kis befektetőket, és hát elég nagy volumenű, meg hírportkavaró bírósági perek zajlottak, akár eddig is elmélt a történet. Ja, ami pedig konkrétan a gurukat, a szakértőket és a nagy nevű befektetőket illeti, hát éppen az egyik fő oka, miért ezt a céget PC-zhették ki maguknak most a Wall Street Bets-esek, ugye nyilván a magas sortállomány mellett, az éppen az egyik legendás ilyen megmondó embernek, Jim Cramernek, vagy Cramernek a személyben keresendő. Ugye ő a CNBC gazdasági hírportál gurúja tulajdonképpen, és több mint egy hetet tweetelte ki, hogy 10 millió Bed Bath & Beyond részvénytől fog megszabadulni. És azt nagyon fontos tudni most ebben a kontextusban róla, hogy őt nagyon nem szívlelik így a Wall Street Bets-es körökben, ilyen kis befektetők, és hát korábban is rengetegszer olyan kontraindikátorként használta kvázi így a gurunak ezeket a nagy megmondásait, nagy érveléseit, és hát a jelek szerint, meg ugye a Cramert kifigurázó mémek áradata szerint is valami ilyesmi történhetett most is, és nem kizárt, hogy ez a körülbelül egy hete kitvítelt erős vélemény indított el ezt az egész lavinát.
Aki csatlakozna hasonló befektetői közösségekhez, és csoportosan vásárolna részvényeket, ahogy a Redditen is látjuk, azoknak te mit javasolnál? Mire figyeljenek, és mire kell vigyázni?
Hát ezt valamennyire két oldalról lehet megközelíteni szerintem. Tehát az egyik, hogy gyakorlati oldalról mire kell odafigyelni, hogy step by step, hogy hogyan jut el az ember azokhoz az eszközökhez, amikkel valamennyire maga oldalára tudja fordítani az esélyeket. Meg ugye van a másik szemszög, ugye gyakorlatilag ez a lelki-szellemiségi oldala. Mind a kettő nagyon fontos. Ugye a gyakorlati oldalról nyilván érdemes figyelni így a fontosabb közösségi hírportálokat, oldalakat, nyilván a Redditet, de TikTokon is vannak influencerek, akik foglalkoznak, és nyilván rá fognak ülni erre a vonatra, de akár a Twitteren, YouTube-on is lehet követni ezeket az eseményeket élőben természetesen, illetve vannak úgynevezett ilyen sentiment analízisek, tehát hogy trekkelik a social media megjelenéseket, akár mondjuk a tőzsdei tikerek megjelenését, hogy mennyire népszerű egy adott részvény, mennyire beszélnek éppen arról a részvényről, és automatikusan bevásárol annak a vállalatnak a részvényéről, amiről sokan beszélnek. Ilyen ETF-et is lehet találni többet is. Viszont ugye mielőtt az ember neki kezdene ennek, meg mondjuk rápakolná a félházát, meg a megtakarítását, szerintem nagyon fontos átgondolni, hogy ennek nagyon komoly buktatói is lehetnek. Alapvetően nagyon könnyen át tudja ragadni az embert ez a FOMO érzés, ugye fear of missing out, hogy lemaradunk a lehetőségekről, és mondjuk akár most tartunk most épp a rally negyedik, ötödik napjában, és ugye beszállnak mondjuk a csúcson, akár egy 2000%-os rally után, és bőven benne van a lehetőség, hogy ez is egy ilyen rövid párnapos csoda lesz, és pont ott durran ki a lufi, amikor beszállt az ember, és ugye ilyenkor két lehetősége van, vagy az, hogy óriási veszteséggel kiszáll, vagy akár hónapokig, évekig benne marad a sztoriban és várja az újabb szenzációt, és hát ez ugye nagyon nehéz lelkileg elviselni, ugye nem, hogy pénzügyileg. Egyébként erre pont jó példa, hogy oké, hogy most nagyon nagy boldogság, meg buli hangulat van a Wall Street Bets-en, de aki mondjuk tavaly is követte ezeket a dolgokat az első meg a második short squeeze kipukkanása után, akkor egészen depresszív alaphangulat volt így az oldalon, szóval ennek az egésznek megvan természetesen az árnyoldala is. Szóval röviden összefoglalva én azt mondom, hogy ez egy érdekes és jó buli tud lenni, én ezt személyesen is megtapasztaltam, hogy nagyon magával tudja ragadni az embert, viszont nyilván csak annyi pénzzel lehet ezt az egészet játszani, mert itt tényleg játékról van szó, nem befektetésről. Tehát, hogy olyan pénzzel, amit, hogyha akár teljesen elveszít az ember egyik napról a másikra, akkor azt sem viseli meg, sem pénzügyek, sem lelkileg és semmilyen más vonatkozásban sem.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Mohos Kristóf, a Portfolio részvényelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és sziasztok!
Az Ukrajnában zajló háborúban a figyelem most a 2014-ben Oroszország által megszállt Krím-félsziget felé fordult, ahol az elmúlt másfél hétben robbantások, rakétatámadások történtek, és ahol az oroszok veszteségeket szenvedtek el. Az sem tisztázott, hogy egyáltalán ukrán támadásokról van-e szó, kérdés az is, milyen fegyverrel történt a támadás, és időközben egy radikális, iszlamista csoport is képbe került. A témával kapcsolatban Huszák Dániel, a Portfolio globál rovatának vezető elemzője, a Checklist vendége. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban!
Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Az első robbantásokról körülbelül másfél hete érkezett hír. Ezek után Ukrajna nem vállalta fel a robbantásokat, Oroszország viszont Ukrajnát gyanúsítja ezzel. Mi történt pontosan?
Az első incidens az elég érdekes volt, ez ha minden igaz, akkor augusztus 9-én történt. Több felvétel került ki a közösségi médiában arról, hogy hatalmas robbanások rázták meg Krím nyugati részében található Novofedorovka régiót. És rövidesen kiderült, hogy arról van szó, hogy egy ott működő orosz katonai légibázis területén több elég jelentős robbanás is történt, illetve nagy tűz is volt utána. Hivatalosan az orosz álláspont akkor az volt, hogy baleset történt, felrobbant egy lőszerraktár, amit véletlenül egy óvatlan katonának az óvatlanul eldobott cigicsikkel okozott. Rövidesen kiderült, beigazolódott ez, amit már ugye a közösségi média került videók alapján látni lehetett, hogy itt azért nem egy darab lőszerraktár robbant fel, hanem elég sok robbanás volt ennek a légibázisnak a területén. És ugye az oroszok azt is állították, hogy nem történt sem súlyos anyagi kár, sem emberi veszteség, de másnap a műhold felvételek arra is rávilágítottak, hogy azért elég sok repülőgép, ami ott volt a légibázison, megsemmisült. Ukrajna minden igaz, akkor 9 repülőgépnek a megsemmisülését jelentette be, vélhetően ennél több olyan repülőgép van, ami nem semmisült, meg teljesen nem égett ki, viszont javításra szorul. Illetve az is látható, hogy a légibázisnak az infrastruktúrája is jelentősen sérült. Vannak területek, amiket nagy kráterek borítanak, és azért a légibázis használatáról most elterelték más régióban található repülőterekre a katonai repülőgépek forgalmát. Ami még érdekes, az, hogy nemrég, augusztus 15-én volt egy nagyon hasonló incidens, Jankoi térségében robbant fel egy lőszerraktár. Ez körülbelül egy 80 km-re található Novofedorivkától, tehát egy elég jelentős távolságról beszélünk. És itt már az orosz védelmi minisztérium sem azt közölte, hogy baleset volt, hanem azt mondták, hogy ez szabotázs áldozat lett a lőszerraktár. Most ami még érdekes ezzel az egész sztorival kapcsolatosan az, hogy egy gyanítható, hogy Ukrajna valamilyen formában kivitelezte ezeket a támadásokat, de hivatalos csatornákon keresztül kijavítésségviselők egyáltalán nem erősítették meg, hogy valóban ők kivitelezték ezeket a támadásokat. Ugye ez nagyjából összhangban van azzal a korábbi kommunikációs metódussal is, hogy tényleg több támadás volt már Oroszország területén, amit gyaníthatóan Ukrajna követett el, és egyetlen egy esetben sem ismert el hivatalos csatornákon keresztül Kijev, hogy ezek valóban ukrán fegyveres erőktől származtak volna ezek a támadások. A Krím az annyiban egy kicsit más, hogy ugye ez Ukrajna saját területének tartja, illetve a nemzetközi közösség nagy része is. Oroszország viszont ugye 2014-ben de facto annak tálta ezt a térséget, viszont ebben az esetben sem látszik a kijavítésségviselők részéről hivatalos kommunikáció azzal kapcsolatosan, hogy ők támadtak volna. Nem hivatalos kommunikáció viszont zajlik. Különféle brit, illetve amerikai lapoknak azért több ukrán kormányhoz köthető döntéshozó politikus is név nélkül azt nyilatkozta, hogy igen, ezt valóban Ukrajna követte el. Van, aki arról beszél, hogy nagy hatótávolságú rakétarendszereket használtak, van, aki pedig arról beszél, hogy ezt egy ilyen elitkommandós, különleges műveleti egység hajtotta végre, akik beszivárogtak a katonai bázisra. Hát mindkét elmélet mellett, és ellen is van elég sok érv, tehát nem lehet tudni biztosan egyáltalán azt, hogy milyen fegyver volt ez, amit használtak. Minden esetre annyi nagyon érdekes az egész incidensnál kapcsolatosan, hogy mindkét támadás ez bőven a frontvonalak mögött, tehát több mint 200 kilométerre a frontvonalak mögött történt, tehát nagyon, nagyon jelentős távolságot kellett megtennie, akár a különleges műveleti egységnek, akár egy rakétának, hogyha ezt a távolságot teljesíteni akarták. Tehát, hogyha valóban Ukrajna követte ezt a támadást, az igencsak jelentős olyan képességekről árulkodik az ukrán oldalon, amelyekről nem tudtuk korábban, hogy léteznek.
Mekkora presztízsveszteség az Oroszországnak, és mekkora veszteség a felrobbantott repülőgépek tekintetében?
Önmagában azért talán a 9 repülőgép megsemmisülése az nem fogja letérdeltetni az orosz légierőt, azért mióta megindult az invázió, ennél már komolyabb veszteségeik is vannak. Viszont presztízs veszteség tekintetében szerintem azért elég jelentősnek mondható az a dolog. Nagyjából az volt látható azért az orosz lakosságnak a viselkedés alapján, hogy úgy gondolták, hogy a Krím olyan terület, ahova Ukrajna nem tud támadást kivitelezni, mivel nem rendelkeznek olyan nagy hatótávolságú tüzérségi eszközökkel, melyek segítségével Ukrajna területéről a Krím rá tudnak lőni. Az látható a közösségi médiában felkerült felvételeken is, hogy békésen nyaralgatnak az orosz turisták a Krímnek a partjai, miközben háttérben hatalmas robbanások láthatók. Tehát az látható, hogy sokan azért úgy gondolták, hogy ez egy olyan terület, ahova nem ér el a háború, és most, hát ha az ukránok követték el valóban ezeket a támadásokat, akkor bebizonyították, hogy a Krím térségében sincsenek biztonságban teljesen az oroszok. Az látható, hogy elég jelentős számban is hagyják el most a félszigetet. A orosz állampolgárok arról vannak hírek, hogy a krími hidat, ami összeköti a Krímet az Oroszország szárazföldi részeivel, teljesen ellepték most a menekülő oroszok. Vannak olyan források, amik ilyen 30 ezeres számokról beszélnek, nyilván ezt nem lehet megerősíteni, viszont arról is vannak információk, hogy Oroszország teljesen lezárta már ezt a hidat, olyan sok volt a menekülő ember, és egyelőre nem nyitják meg a még valamilyen rendezett evakuációs terv mentén, meg nem tudják valósítani azoknak a kimenekítését, akik igénylik ezt.
Hogy kerül képbe egy radikális iszlamista csoport az orosz-ukrán háborúban?
Második robbanás után, ami ugye először raktárat érte, aztán volt egy olyan FSB bejelentés, mely szerint Dzsankoly térségében, tehát azon a településen, amely mellett ez a lőszeraktár található volt, őrizetbe vettek 6 darab radikális iszlamistát, akik a Hizbut Tahírnak a tagjai voltak az FSB közlése szerint. Ugye nem mondták ki egyértelműen, hogy ezek az állítólagos radikális iszlamisták követték el a lőszeraktár elleni támadást, viszont erősen utaltak arra, hogy ugye az akció az abban a városban történt, azt állították, hogy egy terrortámadást legalább elkövettek már, lefoglaltak különféle tárgyakat is adott esetben, amivel robbanószát lehet készíteni, tehát erősen az látszik, hogy legalább ilyen látás módon próbálják összekapcsolni ezt a lőszeraktára tértámadást ezekkel az állítólagos iszlám radikálisokkal. Személy szerint én úgy gondolom, hogy valószínűleg azért próbálja Oroszország is elkenni ezeket a támadásokat, mert nem biztos, hogy tovább akarják eszkalálni az ukrajnai háborút. Nyilvánvalóan, hogyha azt mondanák, hogy bizonyítékok van arra, hogy Ukrajna követte el ezeket a támadásokat, akkor az orosz közvéleményhez követelni valamilyen durva megtorlást Ukrajnával szemben. Ugye nyilván Oroszországnak van még bőven eszköze arra, hogy eszkalálja ezt a háborút, nem csak hagyományos katonai képességekkel, hanem az esetben stratégiai csapásmérő eszközökkel is. De nyilvánvalóan, hogyha rákinik egy organikusan szerveződő iszlám radikális csoportra azt a támadást, akkor lehet, hogy az orosz közvélemény sem fog követelni további eszkalációt az ukrajnai háború esetében. Ez azért is lenne necces, mert sok elemző mutat arra rá, hogy ugye a konvencionális hadászati képességeiben Oroszországnak az erőforrásai azok kezdenek kimerülni, viszont nyilvánvalóan azért talán az orosz vezetés sem akar mindenféle tömegpusztító fegyvereket bevetni, mert nyilván Oroszországon belül is olyan indulatokat váltanak ki, ami nem biztos, hogy pozitív irányba befolyásolja akár a kormánypárt népszerűségét, akár az általuk különleges műveletnek nevezett ukrajnai invázió támogatottságát.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen, én is a figyelmet, kellemes napot kívánok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!